Az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 34. zsoltárunkat keressük meg, és Isten tiszteletünk elején énekeljük a zsoltárunk első verszakát. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 485. dicséretünket. 485. énekünket énekeljük el, mind az öt verszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes első könyvének 37. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 11 versből, valamint a 19. verstől a 25. versig terjedő szakaszból, és a 44. fejezet 33. és 34. verseiből a következőképpen. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojpár Bilhának és Zilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. De Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öreg korában született fia volt, és ezért tartaruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik: hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kívéket kötöttünk a mezőn. Az én kívém fölkelt, és állva is maradt. A ti kívéitek pedig körülállták, és leborultak az én kívém előtt. Testvérei azt mondták neki: talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta: már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta: micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted. Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Ezt mondták egymásnak a testvérek: nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Róben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta: ne üssük agyon. Majd ezt mondta nekik Róben: ne ontsatok vért, dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajuttatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarkaruhát, azután fogták, és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. A 44. fejezet 33. és 34. verse pedig így hangzik: ezért hadd maradjon itt a te szolgád, e fiú helyett uram rabszolgájaként, ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri. A mi Urunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk az ő beszédének, hanem cselekvői is. Most foglaljuk el a helyünket, hajtsuk meg a fejünket, s válaszoljunk imádságban szavára. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, nekünk azt, hogy a te beszédedet, a Bibliát talán félretesszük, talán nem tölt be az életünkben központi szerepet. Nincs ott azon a helyen, amely megilletné, hiszen téged ismerhetnénk meg belőle. Bocsásd meg, hogyha nem élünk vele úgy, mint napi táplálékkal, ha elhanyagoljuk a lelkünknek az ápolását. Bocsásd meg nekünk, hiszen ezzel igazából magunktól azt a lehetőséget is elvetjük, hogy mint tükörbe beletekinthessünk, s megláthassuk, hogy milyenek is vagyunk mi, hogy mire is szorulunk mi rá, s így nem is tudunk igazán rácsodálkozni sem, mindarra, amit pedig te cselekedtél értünk, amit te elkészítettél nekünk, vár ránk, mi kinyújthatnánk a kezünket utána. Bocsásd meg mindezt, Urunk, nekünk. Bocsásd meg, hogyha közönösen elmegyünk melletted, ajándékaid mellett. Arra kérünk téged most, szent lelked által, rázd fel bennünket a közönösségünkből, fáradtságunkból, fásultságunkból. Te tudod, hogy kinek mi van a szívében, hogy éppen mi foglalkoztatja, hogy mivel küzd a mindennapjaiban. Urunk, arra kérünk, szólj hozzánk. Szent lelkedet árasz ki közénk. Szent lelked által tedd élővé, személyessé szavadat, hogy úgy juthasson el hozzánk valóban, mint a te üzeneted. Veled találkozhassunk. Veled lehessünk elsősorban együtt most itt, és veled beszélgethessünk. Készítsd a szívünket erre, Urunk. Egy szülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérjük ezt, és köszönjük. Ámen. Száz-hetvenkilencedik dicséretünket énekeljük, Isten beszédének, üzenetének meghallgatására készülve. Az előbb hallott ige szakaszok mellett Márk evangéliumából hangzik még hozzánk Isten beszéde. Márk evangélium a 10. fejezetének 35-től a 38. versig terjedő szakaszból, illetve a 42. verstől a 45. versig terjedő szakaszból. Ezt olvashatjuk itt. Ekkor Jézushoz lépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek? Mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt mondták neki. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felül üljön majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Nemrégen egy beszélgetés közben a közlekedés is, a busz és villamos vezetők magatartása is szóba került. Az, hogy milyen kellemes érzés mindnyájunknak, amikor sietünk buszhoz vagy villamoshoz, és éppen az órunk előtt csapja be, vagy csukja be a vezető a járműnek az ajtaját. Vajon mi működik ilyenkor ezekben a járművezetőkben? Talán bal lábbal keltek fel aznap. Vagy éppen előtte idegesítette fel valamelyik utas őket? S az indulatuknak mi válunk az elszenvedőivé? Netán a rendelkezésükre álló hatalom mámorosítja meg időnként őket. Hiszen gyakorolhat kegyet is az utason, megvárja, de ha úgy tetszik neki, akkor szeszélyeskedhet is. Becsukja az ajtót és elindul. Ezek a jelenségek is jelzik azt, hogy mennyire ott van a hatalomvágy, ami szívünk mélyén. Nem kell ahhoz vezetőbeosztásúnak lenni. Nem kell ahhoz magas pozícióba kerülni. Megtaláljuk mi a módját, hogy azt a kicsi hatalmat, amivel rendelkezhetünk, lehetőleg minél jobban élvezhessük. Kialakítjuk a magunk kisebb vagy nagyobb birodalmát, ahol aztán az általunk felállított rendnek kell érvényesülnie. Nevezzük most ezt a rendet emberi rendnek, a mi rendünknek. Mózes első könyvéből is ilyen emberi rendről olvastunk. Belepillanthattunk egy ószövetségi család életébe, Jákobnak és családjának az életébe. Tudjuk azt, hogy Jákobnak több felesége is volt, de ezek közül egyet szeretett igazán. Éppen ezért a gyermekek között is különbséget tett. Azt a két gyermeket, akik a szeretett a kedvelt feleségétől születtek, azokat jobban szerette. Azok voltak igazán a szeme fényei. E kettő közül József volt a nagyobbik, és Benjámin a fiatalabbik. A felolvasott ige szakaszban arról hallottunk, hogy Józseffel hogyan bánt az édesapa. Kiderül, hogy elkényeztette, és a testvéreinek ez nyilván rosszul esett. Nehezteltek emiatt Józsefre. Ráadásul különös álmai is voltak a fiatal Józsefnek, és mindkettő lényege az volt, hogy ő áll a középpontban, és a testvérek meghajolnak előtte, sőt, mi több, még az apja és az anyja is. És a testvérek szívében a neheztelés gyűlöletre fordult. És amikor az édesapa egy alkalommal Józsefet elküldte utánuk, ők távol voltak a szülői háztól, az állatokat legeltették, akkor úgy érezték a testvérek, itt a kedvező alkalom. Az édesapa távol van, nem tudja megvédeni Józsefet, nem tud semmit cselekedni érdekében. Most kell hát lépnünk. Most kezünkben van József, és azt tehetjük vele, amit akarunk. Nézzétek, ott jön az álomlátó, szólal meg az egyik testvér. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Végül is a legidősebb fiú, Ruben, menti meg Józsefet a halálból. Haláltól. Nem ölik meg, bedobják egy kútba. Ez a kút üres volt, száraz volt, de mély volt. Körülbelül ilyen a mi uralkodásunk is. Hányszor történik meg az, hogy felfelé, és most bocsánat a szóért, amit használok, nyalunk, lefelé pedig csapunk. Nos, lehet, hogy nem a másik fejére csapunk, vagy a másik kezére csapunk, de oda csapunk előtte az asztalra, vagy a szavainkkal a lelkére, a becsületére, az igazság érzetére csapunk jó nagyot. Mostanában egyik hír röppen fel a másik után az iskolai agresszióról. Arról, hogy már gyermekek is milyen élvezettel élik ki a hatalmukat a kisebb társaik felett, megfosztva őket személyes tárgyaiktól, vagy éppen kényszerítve őket megalázó cselekedetekre. Éppen a napokban lehetett olvasni arról is, hogy az egyik fővárosi iskolában box edzéseket kezdtek el tartani, az órák közötti szünetekben, meg az órák után, azért, hogy a diákok felgyülemlett energiáikat ott és úgy vezethessék le, meg hát az indulataikat, a feszültségüket is. Döbbenetes adatokat és tényeket közölnek a családon belüli agresszióról is, hogy anyák, ha egyáltalán anyának nevezhetők, mit tesznek újszülött gyermekeikkel, apák hogyan bánnak a gyermekeikkel, s mire kényszerítik őket. De hát lehetne más családtagokat is említeni. A tágabb család különösképpen is kedvelt alakjai is kitesznek időnként magukért, mint ahogy a következő kis vicc vagy párbeszéd is jelzi. Tudod, mit csinál az anyósom a tűzhelyen? Mit? Bosszút forral. Nos hát ilyen az emberi rend, a mi rendünk, az általunk felállított rend, embertelen. A Szentírás azonban arról beszél, és akik Istenre figyelünk, azok tapasztalhatjuk is, hogy az Úr azonban, ahol engedik, ott ő beleavatkozik ebbe az általunk felállított rendbe. Talán ismerős többünk számára az, hogy Billy Grahamnek, a híres amerikai evangelizátornak a lányát kérdezték meg több alkalommal is arról, hogy miért engedi meg az Isten azt a sok erőszakot. A szeptember, annak idején a szeptember 11-i terrortámadással kapcsolatban is, aztán amikor amerikai iskolákban mentek végbe különböző erőszakos cselekmények, feltették a kérdést. Miért engedi meg az Isten ezeket? És Billy Graham lánya a következőket válaszolta. Úgy hiszem, Isten nagyon elszomorítja, ami velünk történt. Ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskoláinkból, menj ki a kormányunkból, és távozz az életünkből. És ő, amilyen úriember, csendben hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk az Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket egyedül? Azt gondolom, elgondolkoztató mindez. Isten azonban, ahol engedik, ott biztos, hogy közbelép, olykor azt látjuk, hogy mivel kegyelmes és irgalmas, még ott is, ahol különösképpen nem figyelnek rá, közbelép. Erről szól az ószövetségi történetünk folytatása is. Az elkényeztetett fiúból, Józsefből rabszolga lesz. Hiszen a testvérek végül is kihúzzák a kútból, és eladják rabszolga kereskedőknek, akik Egyiptomba hurcolják, és ott eladják rabszolgának. Azt olvashatjuk a Szentírásban, az Úr azonban vele volt. És ez, hogy vele volt, nem csak azt jelentette, hogy megáldotta, hogy szép dolgok történtek vele, hanem azt is jelentette, hogy igenis be kellett ülnie Józsefnek az Isten iskolájába. És az, hogy ő beült az Isten iskolájába, hogy hagyta, hogy az Isten tanítsa őt, az Isten formálja őt, az azt jelentette, hogy többek között úgy tudta végezni a munkáját, olyan lelkiismeretesen, hogy a gazdája fölfigyelt rá, és egyre többet bízott rá, és a sorsa így napról napra jobbra fordult. Azonban egy idő múlva koholtvált alapján börtönbe kerül. Kiderül azonban ott a börtönben, hogy akkor már ez az elkényeztetett fiatalember arra is képes, hogy észrevegye a másik embert, észrevegye a rabtársait, rabtársainak a zaklatott lelkiállapotát, és foglalkozik ügyükkel. És aztán, amikor kikerül a börtönből, és megfejti a fáraó álmát, akkor az álomfejtés tudományát sem magának tulajdonítja. Egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy Istentől kapta azt. Nem őt illeti a dicsőség érte, hanem Istent lehet magasztalni. Azért, hogy neki megadta az álomnak a magyarázatát, és így ő segíthetett az egyiptomiakon. Majd amikor ezután a fáraó megteszi őt Egyiptom második emberévé, akkor is úgy munkálkodik, hogy gondoskodik. Nem él vissza a hatalmával, amit kapott, hanem gondoskodik az egyiptomiakról, sőt, gondoskodik a sajátjairól, hogy akkor, amikor éhínség van, mégse pusztuljanak el az emberek, legyen nekik mit enniük. Nem csak József változott azonban, hanem azt látjuk, hogy a testvérek is változtak közben. A rá annak idején irigy, féltékeny testvérek, a legkisebb testvérükkel, Benjáminnal már egészen másképpen bánnak hasonló helyzetben. Hiszen amikor József már Egyiptom második embere, akkor vendégségbe hívja a testvéreket, és azt olvashatjuk, hogy Benjáminnak ötszörös adagot adnak. És a testvérek szívében most nem támad irigység. Benjámin iránt, mint ahogy annak idején ott volt a szívükben az irítség, amikor látták, hogy Józseffel az apa hogyan kivételezik. Összehasonlíthatatlanul másabb volt az az étkezés már ott, Egyiptomban, amikor József a testvéreket megvendégeli, az, ahogyan ott viselkedtek a testvérek, mint az a bizonyos étkezés, amelyről szintén olvashatunk ott a kút mellett, amely kútban ott volt a testvérük, József, és közben ők a többiek nyugodtan falatoztak a kút mellett. Amikor pedig Benjámint, a legkisebb testvért lopással vádolják meg József emberei, akkor rögtön előáll az a testvér, aki kezességet vállalt Benjáminért édesapja előtt, és azt mondja, hogy itt vagyok én, Benjámint ne bántsátok. Benjámint engedjétek haza az édesapánkhoz. Itt vagyok én. Majd én elviselem mindazt a büntetést, amit Benjáminra rótnátok. Azt láthatjuk tehát, hogy Isten jelenlétében, iskolájában tanulva, az embertelen rend helyén valódi testvéri érzések és cselekedetek jelennek meg. Ehhez azonban szükség volt arra, amit itt közben mondtam, de szeretném hangsúlyozni, hogy vállaljuk azt is, hogy beülünk az Isten iskolájába. Hogy nem csak az áldásokat várjuk az Istentől, és kérjük az Istentől. Nem csak a segítségét, hanem azt is engedjük, sőt kérjük, hogy tisztogasson bennünket, hogy csiszoljon, neveljen bennünket. Hiszen ez lehetséges, mert helyet adhatunk az Isten országa rendjének. Erről szól az Új Szövetségből felolvasott ige szakaszunk, ahol azt is láthatjuk, hogy a Jézus közvetlen közelében élők sem mentesek a hatalomvágytól. Arról olvastunk Márk evangéliumából, hogy Jézus 12 tanítványa közül 2 ekéréssel toppan Jézus elé, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk pedig a bal kezed felül üljön majd dicsőséges uralkodásod idején. Azt is észre kell vennünk, hogy Jakab és János legalább komolyan vette Jézus uralmát. Várták és hitték, hogy az ő uralma megvalósul. A tévedésük abban állt, hogy azt gondolták, úgy képzelték, hogy a hatalom gyakorlása, meg a pozíciók, azok olyanok lesznek, és ezeket illetően úgy működik majd akkor is minden, mint amiben itt a Földön élnek. Jézus pedig elkezdi tanítani a tanítványokat. Elkezd nekik beszélni az Isten országa rendjéről. Először utal arra, amit a tanítványok is biztos, hogy ismertek, és jól tudtak, és tapasztaltak is, hogy a világban a hatalmasok, igen, azok uralkodnak a többieken. De utána kijelenti, de nem így van közöttetek. Nem döbbenetes Jézusnak ez a kijelentése? Úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon miért így fogalmazott Jézus. Nem azt mondja, hogy nem így lesz közöttetek, hanem azt mondja, hogy nem így van közöttetek. Hát miért mondja ezt, amikor éppen most derül ki 2 tanítványról, a 12 közül, hogy a szívükben, bár Jézus közelében vannak tanítványok, de mégis ott van a dicsőségvágy, a hatalomvágy. Hogy már azon gondolkoznak, hogy amikor Jézus uralma nyilvánvalóvá válik, akkor a legjobb helyet biztosítsák maguknak ott. akkor miért mondja Jézus azt, hogy nem így van közöttetek? Emlékezteti a tanítványokat arra, hogy ők hozzá csatlakoztak. És ő pedig nem azért jött ide a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Vagyis, hogy Jézus példát is adott és mutatott számukra. Példát arra, hogy mit is jelent igazából az Istennel közösségben élni. De nem csak példát adott, hanem a kereszt halálával majd, hiszen a tanítványok még majd ezután élik át, de mi már tudjuk, hogy a kereszt halálával Jézus lehetővé is tette számunkra azt, hogy a gonosz indulatoktól, az irigységtől, a féltékenységtől, az önzéstől, a dicsőség és hatalombágytól, a kapzsiságtól, mindezektől megszabadulhassunk. Jézus meg tud szabadítani bennünket ezektől. Ezért írhatta minden bizonnyal Pál apostol is a Korintusiakhoz írott első levele 9. fejezetében a következő vallomását. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Nem öncélú aszkézisről van itt szó, és nem is mazoizmusra biztatít Isten igéje bennünket. Sokkal inkább valami olyasmire, mint amit a következő történetnek a szereplőjénél látunk. Egy asszonyt egy alkalommal durván és igaztalanul megszégyenített a főnöke. S ő ezután az eset után elkeseredve kirohant a mosdóba, és magában a főnökét szitta. És miközben ott szipogott és törölgette a könnyeit, aközben eszébe villant, hogy kit is bántottak meg most? Az ő büszkeségét és hiúságát valójában. De hát mindezek, a büszkesége meg a hiúsága, mióta ő Jézus Krisztus követője, az ellenségei. Hát akkor gyerünk! Hogyha most ezek kaptak egy pofont, akkor még egy pofont kell adni nekik. És aztán letörölte a könnyeit, visszament az irodába, odament a főnökéhez, és bocsánatot kért azért, hogy bosszúságot okozott neki. Pontosan ezen a nehéz napján. A főnöknő először megdöbbenve nézett rá, aztán egyszer csak könnyes lett a szeme, leültette a másik asszonyt, és aztán elpanaszolta, hogy milyen és mennyi családi gonddal kell neki szembenézni és küszködnie mostanában. És aztán a beszélgetés során ez az asszony, akit a főnök megbántott, elmondhatta azt, hogy neki pedig milyen sokat jelent az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolat, a terhek hordozása közben is. Mennyi erőt kap tőle a terhek hordozásához. És aztán végül is ebből a beszélgetésből az lett, hogy egyre közelebb kerültek lelkileg egymáshoz, és lelki testvérek lettek a főnök és ez a beosztott. Ehhez azonban ennek a megsértett asszonynak vállalnia kellett azt, hogy a hiúságának csapjon oda és ne pedig a főnökének vágjon vissza. Miről vallott Pál apostol? Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. Vagyis tudom, hova kell csapni. Nem a másik fejére, nem a másik mellére kell csapni, hanem mindarra kell csapni, ami engem még elválaszt Istentől, ami engem még alkalmatlanná tesz az igazán neki való szolgálatra. Azokra kell csapni, és azoknak kell jó nagyot behúzni. Ez az asszony félre tudott állni a benne már szent lelke által élő Jézus Krisztus elől, hogy Jézus Krisztusnak a szelídsége érvényesülhessen, hogy Jézus Krisztus juthasson szóhoz ebben a helyzetben. Védhette volna ő is az igazát. De neki fontosabb volt ez a másik asszony, az ő főnöke, annak üdvössége, hogy ő is megismerhesse Jézus Krisztust. És fontosabb volt az Isten dicsősége. Segítsen minket is, Isten, hogy tudjunk a magunk természetével így bátran szembeszállni. Hogy mi is tudjunk úgy cselekedni, ahogyan Pál apostol, hogy nem bizonytalanul futunk, nem össze-vissza csapkodunk, hanem tudjuk, hogy mi az, amire oda kell csapni. Olyan jó lenne, hogyha mi is tudnánk Jézust előre engedni, hiszen őt a szívünkbe fogadhatjuk, és akkor bennünk él, és akkor ő szólalhat meg rajtunk keresztül, és az ő szeretete és lelkisége juthat érvényre a mi konkrét élethelyzeteinkben is, hogyha nem lökjük félre őt az útból. Engedjük hát, hogy az Isten országa, Isten országának a rendje rajtunk keresztül is, és általunk is terjedhessen így, hiszen erre van szüksége ennek a világnak is, amelyben mi élünk. Amen. Háromszáztizenkettedik dicséretünket keressük meg, és a harmadik és negyedik verszakait énekeljük. Bocsásd meg, Urunk Istenünk, önteltségünket, hogy azt merjük gondolni. Nekünk kell, hogy igazunk legyen mindig, és hogy a mi rendünkhöz kell mindenkinek igazodnia, és az a rend, amit mi állítunk fel, az a jó, és csak is az a jó. Bocsáss meg, hogy annak ellenére, hogy láthatjuk, mik a következményei mindennek, mégis még ragaszkodunk a saját magunk által felállított rendhez, ami nem is nevezhető igazából rendnek, csak mi gondoljuk annak. Bocsáss meg, hogy annyira tudunk ragaszkodni a hatalmunkhoz. Lehet, hogy csak nagyon kicsi az, de mégis szeretnénk azt kiélni. Bocsáss meg, hogy az önzés, amely ott van a szívünkben, oly sok kárt okozhat, és annyi szomorúságot a körülöttünk lévőknek. Bocsáss meg, hogyha még mindig nem fordultunk igazán oda hozzád, megvalva mindezeket neked, s kérve azt, hogy bocsáss meg nekünk Jézus Krisztus áldozatáért, s fogadj be minket is a te országodba, hogy hadd lehessünk már most itt a földön a te országod polgárai. Urunk, úgy könyörgünk azért, hogy általunk és rajtunk keresztül is valóban a te országod épülhessen, s a te országod rendje terjedhessen és érvényesülhessen. Oly nagy szükség lenne erre, hiszen látjuk azt, hogy mennyi gonoszság van körülöttünk, mennyi erőszakos cselekedet. Egyre többet beszélünk és olvasunk is ezekről, de valahogy nem akarjuk igazán meglátni a megoldást. Nem akarunk odafordulni hozzád, aki nem csak teremtő Isten, hanem szabadító Úr is vagy. Segíts nekünk abban, hogy mégis megtehessük ezt, hogy a kemény szívünk meglágyulhasson, hogy megtanulhassuk Jézustól az igazi alázatot, s alázattal tudjunk fejet hajtani előtted, s elfogadni életünk fölött a te uralmadat, s neked engedelmeskedni. Segíts, hogy így lehessen ez, s így élhessünk a családunkban, s családunk tagjainak javára és boldogulására. Így élhessünk itt a gyülekezetben, munkahelyünkön, iskolákban, minden közösségben, ahol megfordulunk. Köszönjük neked, hogy még van erre lehetőség. Köszönjük, hogy még építhetjük a te országodat. És köszönjük neked az ígéretet, ami arra vonatkozik, hogy ez az ország egyszer nyilvánvalóvá válik mindenki számára. A te uralmad szemmel látható lesz, és mindenkinek térdet kell majd hajtania előtted. Azért imádkozunk most, hogy hadd tudjunk mi már most itt földi életünk során önként irántad való hálából és szeretetből térdet hajtani, hogy majd örömet jelenthessen nekünk a te visszajöveteled, Úr Jézus Krisztus, és a te hatalmadnak, uralmadnak nyilvánvalóvá válása. Imádkozunk így egyházunkért, hogy tudjunk igazán szolgáló egyház lenni, követni téged ebben, Úr Jézus Krisztus. És könyörgünk népünkért, hogy lássanak meg téged, hogy gyógyulhassanak ki a vakságból, abból a vakságból, hogy csak a fizikai valóság létezik sokak számára, hadd láthassanak meg téged, a te országodat, hitáltal hadd tudjanak odafordulni hozzád, ajándékot kérünk hitet nekik. Imádkozunk hozzád betegjeinkért is, az egyedül lévőkért, légy te áldott orvosuk. És könyörgünk most hozzád azért a családért, mely családtagjai a közülük eltávozott szerettükre gondolnak most, és emlékeznek. Arra kérünk téged, segítsd őket is, hogy ez az emlékezés, ez a búcsúzás is a te jelenlétedben mehessen végbe, hogy te gyógyírt adhass a sebeikre, bekötözhessd azokat, de te békességeddel tudjanak tovább indulni. Áld meg, és vigasztald így meg a gyászoló családot. Kérünk téged, hallgass meg imádságunkat akaratod szerint, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk híreire, az elmúlt napok eseményeire. Mindenek előtt hirdetem azt, hogy el kellett búcsúznunk idősebb Makrai Józseftől, aki 1928. december 19-én Dédesen született, és ezesztendő április 14-én Budapesten hunyt el. A gyászoló család tagjainak, a mi Urunktól kívánunk erőt, békességet és vigasztalást. Jézus Krisztus mondta, ismerősek a szavai, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Ezt kívánjuk. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, ugyancsak szerdán délelőtt 9:30 órai kezdettel baba-mama kör is lesz, tehát szeretettel várjuk az anyukákat is kicsinyeikkel. Csütörtökön a megszokott bibliaóra helyett istentiszteletet tartunk, este 6 órai kezdettel, hiszen áldozó csütörtök lesz, Jézus Krisztus mennybe menetelére emlékezünk. Tehát így várunk mindenkit csütörtök este 6 órára ide a templomunkba. Pénteken 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz, és ugyancsak 7 órától bibliakört tartunk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekórákat tartunk. Pici gyermekekkel pedig itt a földszinten lévő babaszobában lehet követni az istentiszteletet. Hirdetem azt is, hogy május 24-én, tehát egy hét múlva vasárnap délután 4 órai kezdettel családi istentisztelet lesz. Ebben a tanévben az utolsó családi istentisztelet. Ezen a családi istentiszteleten válthatják be azokat a pontjaikat, a hittanos gyermekek, amelyeket, illetve a csillagokat, amelyeket évközben gyűjtöttek, úgyhogy így várunk mindenkit sok szeretettel, különösképpen nyilván a hittanos családokat. Hirdetem azt is ehhez kapcsolódóan, hogy a tanévzáró istentisztelet pedig június 7-én lesz, ez délelőtt, tehát a megszokott 10 órás istentiszteletünk lesz, a tanévzáró istentisztelet. Kérem a testvéreket, hogy hordozzuk a hittanos gyermekeket és a itteni vasárnapi gyermekórás sokat is, illetve a köztük munkálkodókat is imádságainkban, illetve ezeket az alkalmakat is. Presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után néhány percre még maradjanak itt. Hirdetem azt is, hogy tegnap délután itt a templomunkban házasságukra Isten áldását kérték Kimmelman János és Bodnár Marianna. Hadd kívánjunk most is így nekik szívből sok-sok áldást közös életükre. Isten vezesse és oltalmazza őket. Hirdetem azt is, hogy most a héten 22-én lesz Debrecenben az a bizonyos alkotmányozó zsinat, amelyen egyesül a határon belüli, tehát az eddigi magyarországi református egyház, azokkal az egyházakkal, amelyek határon túl vannak, tehát magyar református egyházakkal, tehát ez egy ilyen egyesítő alkotmányozó zsinat lesz. Ez 22-én pénteken lesz Debrecenben, egyébként a mostani Reformátusok lapjában több oldalon is cikkek szólnak erről az eseményről. Hirdetem azt, hogy arra kértek minden gyülekezetet, hogy ezen a napon, tehát pénteken délután 4 órakor szólaljanak meg mindenhol a harangok. Tehát, hogyha pénteken hallani fogjuk, hogy 4 órakor a református templomok harangjai megszólalnak, akkor tudhatjuk, hogy ezért. Hogy akkor történik meg ez az ünnepélyes pillanat, hogy a határon túli magyar református egyházak itt a Kárpát-medencében, ezek egyesülnek az itteni, tehát a magyarországi református egyházzal. Hirdetem végül az adakozás lehetőségét. Emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem azt is, hogy ránk következő héten vasárnap a istentisztelet során, így a hirdetésekben szeretnénk majd részletesebb tájékoztatást adni anyagi helyzetünkről. Most pedig a 482. dicséretünket keressük meg, tehát 482. dicséretünket, annak énekeljük az első 3, valamint az 5. verszakát. Az 5. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!